az ezüst érdemkereszt és a straduárió. Riti kisasszony még a lakodalom estéjén átköltözött az új szállására. Új társaság, új világrend fogadta ott, és abba is gyorsan beletalálta magát. Ellentéte volt az mind az eddiginek. A zöld paradicsomban, a szegénység, a rongyok között, a divatkereskedésben, sejem és a csipkék között, ott is a szegénység. Aki szegény, az a nem az ő számára rendelt fény és pompa között érzi csak igazán, hogy milyen szegény. És az a lány, aki még ott is meg van elégedve a maga szigorú sorsával, erős lelkűnek született. Mennyi rigolyát, mennyi szeszét, bosszantást, hóbortot el kell viselni azoktól, akik a világ pompájában válogatnak. A cég főnöke bámult rajta, hogy az új kisasszony egy hallásra, hogy megtanul a divatcikkeknek őrült sok elnevezését, kell még színeinek meghatározását, még inkább a tökéletes jártasságát, a divat változatos, bizarr fordulataiban, s finom ízlését, és az árakban való fluktuációkat. Vajon hol szerezte mindezt? Ott, ahol parancsolnak. Most hasznát veszi itt, ahol szolgálnak. Dacára annak, hogy folyton érintkeznie kellett a főváros leggazdagabb hölgyeivel, meg eddig senki se ismert rá. Ennek pedig az a nagyon egyszerű magyarázata, hogy a legfelső 10 000 a magyar társadalomnak egyenesen Párizsból hozatja a divatcikkeit. Ugyan a budapesti divatáru kereskedésekben is szint azokat kapnák meg, mert a cégek főnökei folyvást érintkezésben vannak a párizsi firmákkal, és minden új találmánya a divatnak, azon a napon látható a pesti kirakatokban, amelyen a Printemps vagy az Aubon Marché szalonjaiban. Csak hogy a párizsi 3-szor olyan drágas, azt a címünkre való büszkeség nem engedi, hogy amit drágán is megvetünk külföldön, alacsonyabb áron szerezzük meg itthon. A pesti divatkereskedésekben csak a gazdag polgári osztály meg a színésznők vásárolnak. És ezek nem ismerik a hajdani XY grófnőt. Vannak kivételek is, igazi előkerő arisztokrata hölgyek, akik szintén a budapesti cégeknél dolgoztatnak. Nem készen veszik, készítetnek, hanem ezek csak a télire költöznek majd be a falusi kastélyaikból. Addig a Lidi kisasszonynak lehet ismeretlenül maradni. Megesik ugyan, hogy egy előkelő úr is odavetődik a divatkereskedésbe, valami megrendelést tenni, meglepetésül szív választottjának, s azok egy pillanatra meg is látják a tanácstartás közben Lidi kisasszony, s aztán nem is titkolják el a főnök előtt azt az észrevételüket. Ez a feltűnő szépség mennyire hasonlít egy eltűnt gróf kisasszonyhoz. Hanem aztán a séf megmutatja nekik a könyveiből, hogy a kisasszony már tavaly nyáróta dolgozik az üzlet számára. Az egykori zöld paradicsom világából csak az egy csicsonka maradt Lidi mellett. Most már azt is Cilinek hívják, és kihordó leánynak használták. A többi nem kerül erre a tájra. Egy vasárnap délután azonban, amikor az üzlet zárva volt, Lidi kisasszony szokása szerint egyedül ült az udvar szobájában, amidőn kopogtattak az ajtaján, és a szabadra benyit János konstábler. Nyár volt, csak a délceg dolmány volt rajta annak a bal oldalán, ott pompázott a koronás ezüst érdemkereszt. Csak azt jött bemutatni. Végre tehát mégis megkapta. 1000-szer engedelmet kért, hogy a kisasszonyt háborgatni bátorkodik, elegáns szállásá. Én itt csak olyan szegény leány vagyok, amilyen ott voltam, s örülök, ha a hajdani jó barátok közül valakit láthatok. Tudom, hogy a kisasszony jó szíve érdeklődik a szegények iránt, akik olyan nagyon szerették. Azután formális rapportot tartott sorba valamennyiről, kinek mennyire vitte fel Isten a dolgát. A kaporék jól vannak az azilumban. Szüköl Makár is megérte, hogy fizetéses segédfogalmazóvá lett kinevezve. A Kranyec frányó hazament a feleségét birtokba venni, és a Bzepjorkának Stradivariusa is megkerült. Magáról nem szólt János. Erre hát nagyon kíváncsi lett Lidi kisasszony, hogyan került meg a boszorkányos hegetű, vagy annak az ára. Amikor legutoljára szerencsém volt találkozni a kisasszonynal, méltóztatik rá emlékezni, hogy említést tettem arról, hogy a tolvajt kézre fogom keríteni. Meg is tettem. Na, azt igazán szeretném megtudni, hogy hogyan lehetett. Ha nem untatnám vele. Eddig ugyanis csak a bal fogásaimról tetszett értesülve lenni. Hát az így ment végbe. Én szoktam a hírlapoknak a rendes értesítéseket adni a rendőrség körében történtekről, amiknek nyilvánosságra hozatala kívánatosnak látszik. A Zsepjorka ügyet is én írtam meg úgy, ahogy megtörtént, hanem aztán azt a következő mesét toldottam hozzá. A szegény hentes látva rászedetését, kétségbe esettem, futott az itteni általam megnevezett hegedűgyároshoz megmutatni neki a nyakán veszett hegedűt, amit kész volt eladni minden árért. A mester azt mondta neki, hogy ne hamarkodj el a dolgot, az csak ugyan valami ritka régi hegedű, ami sokat érhet. Azonban nagyobb biztosság kedvéért menjen fel vele Bécsbe, ott van a Karintiai utcában egy nagy hegedű kereskedő cég. Mutassa meg annak a jószágát. A hentes nem sajnálta a kísérletet, felsietett Bécsbe. A kereskedő megnézi a hegedűt, és azt kérde a hentestől. Tudja ön, hogy miféle hegedű ez? Nekem azt mondják, hogy valami Stradivarius. Még annál is nevezetesebb. Ez egy Dniflo-plugár. Olasz-tiroli készítmény. El akarja ön adni? Elbizém. Mit ad az úr érte? 2500 forintot. A hentes egy szót se szólt többet. Ott hagyta a hegedűt, s szaladt haza a pénzével, nehogy még visszakérjék. És most ez a tévedésből hozzánk került hegedű. Ott pompázik a Karinti utcai cég kirakatában. Aláírva ára 16 000 forint. Ez a hiteles tudósítás megtette körútját valamennyi bel- és külföldi hírlapban. Elhitte mindenki. A hentes annyi kolduló levelet kapott, mint ha ő nyerte volna meg a nagy ternót. Néhány nap múlva a budapesti hegedűgyárosnál tudakozódott egy idegen úr a hegedű történetéről. Mind a budapesti, mind a bécsi kereskedők értesítve voltak a rendőrség által. Az bizonyította, hogy a hírlapi tudósítás való. Következő napon a bécsi kereskedő zállítva egy elegáns orosz prémes bundába öltözött finom uraság. Átutazó hegedűművész és azt mondja, hogy ő szeretné megvenni azt a kiállított Stradivariót. Az nem Stradivario, mert az Dniflo-plugár, még becsesebb műemlék. Idegen ígért érte 8000 rúbelt. Kereskedő kinevet érte. Uram, ez egyike annak a 8 hegedűnek, amit Paganini maga után hagyott. Ez az egy Lipinski kezén keresztül jutott Magyarországba, Lavottához. Annak a halála után eltűnt, hasztalan keresték, míg most egy tolvaj tudtán kívül jó üzletet csinált vele, magának is, de nekem is. Ez az a híredet hegedű, amelynek Géhúrján Paganini azt a csodálatos Le Clochette variációt játszotta. Egy garassal nem alába kiírt árnál. Az átutazó virtuóz és a hegedűgyáros nem tudtak megegyezni, és szétváltak. Mi erről is tudósítva lettünk a rendőrségnél. Ettől fogva minden nap ott voltam kora reggeltől késő estig a Zepjorska házánál a boltra nyíló szobában. A harmadik napon jön a hentesboltba egy félmankon tipegő, köhögős, kopott ember, s azt mondja, hogy a gazdával akar beszélni. Mit adjak? Kérdi a hentes. A Lázár azon kezdi, hogy ő szerencsétlen beteg muzsikus, akinek a fia az országos zeneiskolában tanult. Ő arra egy apjáról erekében maradt hegedűt bízott. Most olvassa a hírlapokban, hogy az elvetemedett rossz gyerek azt a drága hegedűt eladta hentesnek, ez meg továbbadta egy bécsi kereskedőnek. Ez tisztán orgazdaság. Ő nem akar bíróhoz menni, hercehurcát csinálni, közben nagyukat röhögött, hanem azt követel, hogy a hentes mester legalább azt az összeget, amit a bécsi kereskedőtől kapott az ő drága hegedűjéért, a vételáron fölül vele megossza. Ellenkező esetben pert indíts, visszaköveteli a beleegyezése nélkül eladott hegedűt. Ez volt az én emberem. A Przepjorka jeladására én rögtön kiléptem a mellékszobából, s a mankós embert felszólítottam a törvény nevében, hogy kövessen a kapitányi hivatalhoz. Erre az egyszer eldobta a mankóját, s kisült, hogy nem csak nem nyomorék kölgős beteg, hanem egy valóságos akrobata. No de hát, ha ő akrobata, én meg bukáiner voltam. Utoljára nagy tusakodásban mégiscsak én gyűrtem le őt a földre, s a hentes segélyével megkötöztem. Ekkor derült aztán, hogy a kelepcébe ejtett csaló egyik a legveszedelmesebb internacionalista félkész kalmároknak, aki számtalan furfangos csalást követett el Európa minden fővárosában. Ennek kézrekerítésért nyertem ezt az érdemkeresztet. Ez igazán nagyon eszes furfang volt, mondta Lidi kisasszony, és remélem, hogy ez önnek megérdemlett előléptetésére fog szolgálni. Én azonban ezt nem veszem igénybe, mondta János. Szándékom a hivatásomat elhagyni és a polgári életpályára térni. Az elevátornál ajánlanak egy felügyelői állást számomra, ami hajlamaimnak sokkal inkább megfelel. Szerencsét fogok önnek hozzá kívánni. Bocsánatot kérek, hogy alkalmatlankodtam a kisasszonynak. Nagyon örültem rajta, és igen csodálkozom, hogy miután ezt a nevezetes esetet, ami olyan régen történt, most megtudtam, hamarabb nem közölte velem. Nem tehettem, mert a legutóbbi napokig a veres keresztben voltam. Mit csinált ön ott? A kórházban feküdtem. Azzal a gonosztevővel való tusakodás közben 9 késdöfést kaptam, ami közül néhány életveszélyes lehetett. Csak a napokban épültem fel egészen. Lidi kisasszony a szavaknál egészen elfeledkezett magáról, és megragadta a rendőr kezét. Mind a két kezével érzéstől áthatott hangon rebegi. Az Istenért vigyázzon önmagára! Amire a konstábler János magát mélyen meghagyva azt mondta. Lidi kisasszony, erre a készszorításra sokkal büszké vagyok, mint a mellemen függő érdemkeresztre. Azzal magát ajánlotta, és elment.